mi fog történni akkor, hogyha meghal az az ember, akire haragszol, akiről úgy gondolod, hogy tartozik neked, vagy megbántott, vagy megsértett. Nem biztos, hogy ő úgy volt, de valamit neheztelsz rá. Meggyőződésem, hogy legtöbb ember azért neheztel emberekre, hogy magát ártatlannak gondolhassa, magát mártírnak gondolhassa, hogy magából áldozatot csináljon. Mert azáltal, hogy az ember magából áldozatot csinál, azáltal szívja az embertársai vérét és lelkét. Meggyőződésem, hogy annélkül, hogy észrevenni, ezt nagyon sokan csinálják, szívják embertársaik vérét, azáltal, hogy mártírt, áldozatot csinálnak magukból. Akár a valós, vagy akár a valótlan ok miatt eljátsszák a sértett szerepét, akit ki kell engesztelni, és nyilván az ember nem szereti, hogyha haragszanak rá, ha valaki neheztel rá, és a lelkében megvan valahol az, hogy keresse a megbékélés útját. És hogyha valaki megjátsz azt, hogy ő haragszik, mert ő nagyon meg van sértődve, nagyon meg van bántva, akkor azáltal az emberek, némelyek keresni fogják a lehetőséget, hogy kiengeszteljék őt, megbékéljenek vele. És azáltal keresik ezt a lehetőséget, vért adnak neki, lelket adnak neki, és ő pedig szívja az ő lelküket, az ő vérüket. Erről én már korábban beszéltem, annak idején, de mivel most megint fejlt ez a dolog, úgy érzem, hogy fontos beszélni erről. Az Életkenyeréből YouTube csatorna, Kinga, a ma reggeli felvételben beszélt erről a témáról, miszerint, hogy netán távozik az a személy, akit vádol az ember, akkor az ember megőrül, bekerül a pokolba, már itt a földön, mert az az ember, akit ő hibáztatott, akire ő hárított, akit ő vádolt, eltávozott. És ő már nem lett mártír. Egészen pontosan nincs, akitől szívja a vért, szívja a lelket. Azáltal, hogy ő tovább próbál benne maradni a sértett szerepében, akit átvertek, akit bántottak, akit elnyomtak. Kinga ebben a felvételben elég jól kifejti azt, hogy még a tudományos orvoslás is arra épül, főképp a mentális betegek orvoslása arra épül, hogy mártírt csinálnak belőlük, áldozatot csinálnak belőlük. Persze a spirituális, ezoterikus irodalom még inkább erre épül. Nagyon sok olyan spirituális irányzat van, ami erre a, nem tudom, hogy mondjam, erre a, nem tudom másképp nevezni, sátáni átverésre épül, hogy a betegből mártírt csinálnak, áldozatot csinálnak. Tehát nem teszik szóvá azt, hogy miért beteg a beteg, nem beszélnek arról, hanem arról beszélnek, hogy őt megbántották, őt valamikor bántalmazták, és még inkább bele taszítják őt a mártír szerepébe, az áldozat szerepébe, és ezáltal él az ipar, ezáltal virágzik az iparág, a pszichiátria. Az igazság az, hogy én, Isten bocsássa meg, én nem tudok indulat nélkül beszélni, tudnék üvölteni torkom szakadtából erről a témáról, de nem hiszem, hogy az volna a megoldás. A Pszichiátria halálipar című felvételben beszélek arról, hogy a húgommal mi történt, és azokban az időkben több ilyen felvétel készült. A pszichiátriáról, sőt, kaptam is álmot a gyergyói pszichiáterrel, és megkerestem őt. Elmondtam, leírtam neki, hogy Isten mit mutatott nekem az ő szakmájáról. Hiszem, hogy ez nem egy olyan téma, amit csak úgy el lehet dobni, és el lehet hessegetni magunk elől. Ez egy olyan dolog, egy olyan téma, amivel igenis fontos foglalkozni, főképp, hogyha az ember megismerte az igazságot, kapott Istentől látást arra vonatkozóan, hogy mi történik a tudományos lélekgyógyászat területén. Hát térjünk vissza a lényegre, mi szerint, hogyha meghal hirtelen a személy, akit vádoltunk, akire nehezteltünk, már itt a Földön bekerülünk a pokol állapotába. És ez a pokol állapota meglátszik a temetéseken is egyébként, ahol némelyek majdhogy nem hisztérikusan sírnak, jaj, veszékelnek. Nem azt mondom, hogy mindenki azért sír, mert meghalt az a személy, aki mostanig elvitte a balhét, akiből lehetett szívni a lelket, a vért. Lehet, hogy valaki valóságos fájdalmában sír, mert szerette azt az embert. Azonban meggyőződésem, hogy némelyek azért sírnak, mert a forrás kiapadt, vagyis meghalt a lehető személy, akiből lehetett táplálkozni, akinek a vérét, akinek a lelkét lehetett szívni. Az igazság az, hogy nehezteltem is picit Kingára, nem úgy nehezteltem, hanem úgy kis ilyen, hát baráti alapon megdorgáltam őt, mondtam, hogy teljesen nyilvánvalóvá vált számomra az, hogy azáltal, hogy elrejtjük azt, amit kapunk Istentől ajándékba, valóságosan meglopjuk egymást. Emberek, ez nem vicc. Ez nem vicc. Mert azáltal, hogy ő ezt a felvételt elkészítette ma reggel, nem tudom már pontosan mi a címe, a Szélkenyeréből YouTube csatorna, a ma reggeli felvétel, vagy reggeli ajándék, vagy valami ilyesmi, a felvétel címe, érdemes meghallgatni. Abban beszél King arról, hogy mivel úgy vagyunk nevelve, az úgynevezett hamis, sátáni, muszáj fogalmazza, másképp nincsen békessége. A hamis, sátáni, hazug tudományok által arra vagyunk kondicionálva, hogy a bűnöst mindig rajtunk kívül keressük. Ezáltal vérszívókká válunk. És itt a földi lét valójában a szinte nem is szól másról, mint a vérszívók versenyéről, hogy ki tudja intenzívebben szívni embertársa vérét. Azonban, amikor hirtelen távozik az a személy, akinek a vérét lehetett szívni azáltal, hogy lehetett őt hibáztatni és ráhárítani hosszú időn keresztül, azáltal az illető személy, aki hárított, aki noha hallotta azt, hogy megszabadulhatna a hárítástól, megszabadulhatna a bűnei terhétől, mert mindenkinek a fájdalmainak a valódi oka a saját bűnei, mert az Úristen megvan írva, hogy mindenkit kompenzál az őt ért sérelmek miatt, sérelmekért. Tehát közel van az Úr a megtört szívűekhez. Tehát ő mindenkit tud kompenzálni az őt ért sérelmekért. Akik gyerekkorukban súlyos sérelmeket szenvedtek el, súlyosabbakat, amiket tegy fel, én szenvedtem el, vagy az én húgaim szenvedtek el. Mert meggyőződésem, hogy egy olyan családban nőttünk fel, ami nem volt tökéletes, ami noha nem volt tökéletes, de semmiképp nem volt, mondjam azt, egy hitvány család, ahol a gyermek csak sérelmeket szenved. Én rengeteg emberrel találkoztam, akik brutális szenvedéseket kellett megtapasztalni a gyermekkorukban, és mégis tudták szeretni és tisztelni a szüleiket. Ez nálunk korán sem volt, igaz? Nem volt így. Azonban a tudomány, tehát a húgomnak például, a tudomány segített, a pszichológia, meg az ezotéria, a New Age segített, hogy megtalálja a bűnöst az anyja személyében. Én amúgy erről írtam, és beszéltem, és az igazság az, hogy kell fohászkodjak magamba, hogy nehogy átessek a ló túlsó oldalára, hogy meggyűlöljem húgomat. Nem szeretném meggyűlölni egyáltalán. De az a szellemiség, ami ezt művelte vele, hogy ilyen állapotba vitte őt, hogy hosszú éveken keresztül az anyját gyűlölte, és hibáztatta azért, ami vele történt, holott az anyja őt egészségben felnevelte, 18 éven túl, messze menően, türelmes volt, és hozzá is támogatta őt mindenben. De közben ő is ugye töltekezett a bűnökkel, ugyanúgy, mint én, és a másik húgom is, és mindenki más. És azoknak a bűnöknek voltak súlyos következményeik. De sokkal kézenfekvőbb volt neki is, persze nekem is, és mindenkinek a szülőre hárítani, hogy jaj, a szülő, hát hogy nem volt igazságos, mert talán jobban szerette engemet, meg a másikot, meg a harmadikot, meg a nem tudom én kit, mint őt. És ebben a hamis elképzelésben épp a tudomány, a pszichológia, mert a húgom egyébként pszichológus, tehát ő azt végezte, erősítette meg, és az ezotéria, a New Age, és teljesen figyelmen kívül hagyta azokat a dolgokat, hogy ő mit tett, akár még sértülő, nem most sértülő, hanem kamaszkorában is, vagy szerelmes korában, amikor ugye szerelmes lett, amikor próbálta a szülőt figyelmeztetni, hogy nem biztos, hogy jó az, amit csinálnak. Tehát fellázadtak a szülő ellen, nem lehetett szava. Most persze megtette volna, gondolom, a szülő azt, hogy fizikai bántalmazást, hogy bármit alkalmaz, hogy hárítsa azt a problémát, de nem tette meg, valamiért nem tette meg. De mégis, ugye, tehát jött a paráznaság, jött annak a különböző verziója, jött a hazugság, a hamistanok, jött a tudomány és minden, aminek súlyos következményei voltak. És maga az ördög, maga a sátán, ugye, amely az önimádatba taszítja az embert, az áldozatiságba taszítja az embert, azt tette, hogy figyelmen kívül hagyta az összes bűnt, amit elkövetett valaha, akár felnőtt korában is, de még azelőtt is, és akkor gyorsan keresünk egy bűnbakot. És hát ki a bűnbak? Hát az anyát. Tehát most én nem akarom őt védeni, mert én hiszem, hogy nem volt ő sem egy szent illető asszony, nem ő volt Jézus Krisztusnak az édesanyja. Ő fog majd elszámolni a bűneivel Isten előtt, és nem hiszem, hogy én kell elszámoltassam őt, vagy pedig bármelyik gyermeke. Tehát nem akarom őt védeni, de tényleg az történt, ahogy megírtam a Családi Tragédia című írásban is, hogy ez a húgom, tehát valósággal bele lett segítve ebbe a bűnbe, hogy rágalmazza az ő szüleit, főképp az édesanyját. Tehát mondom, a pszichológia, a könyvek, az ezoterikus könyvek, az ikrek könyve, meg különböző ilyen tudományok által belelőtt taszítva, úgymond, majdhogy nem bele lett fullasztva ebbe a bűnbe. Hát nem tudom pontosan melyik parancsolat, talán a 8. parancsolat, hogy apádat és anyádat tisztelt. Nem azért, mert bűntelenek, mert itt nincsen bűntelen ember, hanem tisztelt azért, mert ők hoztak a világra, és ők felneveltek. De kit érdekel a 10 parancsolat? Kit érdekel Isten egyáltalán? Amikor van tudomány, van pszichológia, van ezotéria, van meditáció, van önimádat, van önszeretet, van jóga, van reiki, spirituális, önfejlesztő technikák, és így tovább, és így tovább. Kit érdekel Isten? Kell fohászkodjak, mert nem tudok erről indulat nélkül beszélni. Annál is inkább, hogy tudom, hogy engem is érint. Tehát én nem akarom kivonni ez alól magamat, mert bennem is ott volt, bennem is megjelent ez a dolog, hogy persze, hogy az én őseim miatt történt az velem, ami történt, hogy én másokat hibáztassak. Ezt el kell fogadni, emberek. Tehát mindannyian egy bűnös világba születtünk bele, kivétel nélkül. Én is, te is, a húgom is és mindenki. Csak amikor az ember a megoldásokat Isten nélkül keresi, azáltal ő önként, önszorgalomból halmozza a bűnöket, és a bűnöknek a következménye a büntetés, a bűnhődés, a fájdalmak, a lelki gyötrelmek, és így tovább, és így tovább. És akkor az ember szépen gyorsan körülnéz maga körül, hogy ki is okozta az ő fájdalmait, az ő bántalmait, anyuci, a buci, vagy a felmenők, és akkor is szépen lehet hárítani. És ezt akarja a sátán, hogy a gyermek egy életre keresztül hárítson az ő szüleire, vádolja az ő szüleit azért, ami történt vele. Holott teljesen biztos, hogy Isten neki is számos alkalommal felkínálta a megbékélés lehetőségét. De az nem kell, a mai embernek nem kell. Minek megbékélni Istennel, amikor annyi tudomány van, olyan sok életmód tanácsadó van, meg sok okos ember, okos tojás, a sátán fattyai, akik vastag könyveket írtak arról, hogy hogy kell kikerülni Istent. Kérek, bocsássatok meg nekem, mert egyszerűen nem tudok, tehát képtelen vagyok higgadtan beszélni, most én is hárítok és vádolok, de úgy igazából nem az embert akarom úgymond vádolni, hanem azt a szellemiséget, ami rátelepedett az emberek lelkére, megtévesztette őket. Tényleg undor van bennem szellemiséggel szemben. Szóval mi történt? Az történt, hogy Kinga feltett ezt a felvételt, és ugye hát majdhogy nem, szinte rá is nehezteltem, hogy ez itt jó vastagon hallgatott az elmúlt időszakban, de úgy néz ki, hogy atyánk megadta neki azt a békességet, hogy beszéljen, és ne rejtse el azt, amit kap. És elmondtam neki, hogy milyen fontos volt, hogy azt a videót feltette ma reggel. Mert édesanyám néhány napja kapott egy álmot, amiben azt láthatta így kívülről, hogy ő összeesett. Tehát most lehet, hogy meghalt. Kapott egy ilyen képet, egy álomképet Istentől. Meghalhat bármikor, ugye, mindannyian meghalhatunk, ő is. Aki idősebb, annak, ugye, annak általában rendszerint kevesebb van hátra, de ez nem egy olyan törvény, amit Isten nem tud úgymond felülbírálni. Tehát lehet, hogy akár én, akár bármelyik gyermeke hamarabb fog távozni a földgyák sorából. Szóval ő látott egy olyan képet, amiben ő összeesett. És azt látta, hogy az ő gyermeke, a húgom ilyen hisztérikusan sírt, majdhogy nem üvöltött, amikor ez történt. Persze én éreztem, hogy úgy igazából az egész arról szól, hogy hát úgy kell elveszítse az édesanyját, hogy nem bocsátott meg neki. Vagy pedig nem kért Istentől bocsánatot. Én neki elmondtam, hogy sosem fogsz tudni megbocsájtani. Itt lehet dumálni spirituálisan, ezoterikusan, pszichológiával, meg különböző dumcsival. Lehet beszélni arról, hogy megbocsátottunk, de nem lesz valódi megbocsátás. Teljesen biztos. Addig, amíg az ember ő nem kap megbocsátást, amíg az ember nem szembesül a saját bűneivel, hogy meglássa, hogy ő mit halmozott, az anyja és az apja nélkül. Mert itt szent család nem volt. Tehát még a József és a Mária, az sem volt úgymond szent, tökéletesen szent. Tehát József is testi ember volt, Mária is. Noha Szüzen fogantatott, ugye, de nem volt, Jézus azt mondja, nincs jó ember a Földön. Tehát, hogyha valaki 30 és 40 évesen képes vádolni az ő szüleit, bármiért is, az embernek tudnia kell, hogy a sátán rabságában van. Tehát szó szerint a sátán rabságában van. Mert bőségesen hát volna ki lehetősége, hogy megbocsásson, még hogyha lett volna egy nyomós oka is arra, hogy haragudjon a szüleire. Tehát egy felnőtt asszony, 40 éves asszony, nagy bőségesen lett volna lehetősége, megbocsásson, de ő nem ért a lehetőséggel. Szóval, tehát az Úristen megmutatta azt, hogy mi történne, hogyha édesanyám meghalna, tegyük fel, és a húgom nem bocsájtott meg, vagy ezt a problémát nem rendezte. És nem rendezte, mert nem tudta rendezni, mert addig, amíg ő nem látja meg, hogy mekkora bűnököt követett el, és nem kér az élő Istentől arra megbocsájtást, hogy kapjon valódi feloldozást, ha nem kívánja letenni a bűneit Isten elé, a Krisztus keresztje elé, teljesen biztos, hogy ő sem ebben az életben, sem a következőben nem fog tudni. A következőt azt nem a következő reinkarnációra értem, hanem, mint tudjuk, a test halála után a lélek nem hal meg. Tehát ott sem lesz megbocsátás. Ez nagyon veszélyes játszma, emberek. Nagyon veszélyes játszma. És ami durva, és amit látok a családomban, az, hogy nagyon keményen játszmáznak. Tehát a húgaim és a sogorok, úgymond, nagyon keményen játszmáznak, és nemhogy segítenék az ikreket abban, hogy rendezzék a kapcsolatokat az ő édesanyjukkal. Az egyik talán rendezte, de a másik egyre távolabb kerülettől. És ezáltal, hogy igazából, tehát Isten fel tudja menteni, tehát ők fel, hogyha haza akarja vinni édesanyámat, Isten fel tudja őt menteni az ő bűnei alól, és akár a lányának a nehezterése alól, tehát ilyent én tudok számos ilyen esettel találkoztam, amikor az Úristen felmentette az idős embert mindenféle, tehát ő rendezte a számláját Istennel, az Úr Jézussal, és felmentette is békességet tudott távozni a földiek sorából. Azonban, aki úgymond úgy veszíti el a szeretteit, hozzátartozóit, családtagjait, hogy nem rendezte velük a dolgait, az a poklot magában fogja hordozni. Hogy mentik? Hát Isten tudja. Én kívánom, hogy ne kelljen se én, se anyám, se a húgaim, se senki, se a sógorok, ugye, akik asszisztálnak ebben a játszmában, ebben a ördögi játszmában, muszáj fogalmazzam. Kívánom, hogy ne kelljen ezt a poklot magukkal vigyék, mert ne felejtsük el, hogy van egy olyan szólásmondás is, de ezt ugye tapasztaljuk, hogy nem az megy, aki a koros, hanem az, aki a soros. Tehát nem biztos, hogy Isten számára a 70 éves asszony vagy férfi a soros, hanem lehet, hogy mit tudom, egy 20 éves vagy egy 10 éves, tehát ilyen is tapasztalunk. Tehát nehogy valaki elbízza magát, hogy hát öreg asszony, ő már nyugodtan meghalhat, és aztán majd mi tovább éljük a vagány életünket úgy, ahogy akarjuk, a saját fejünk szerint, a saját érzelgős gondolkodásunk szerint, érzelgős szívünk szerint. Hát sajnos én nem tudtam én ezt indulat nélkül elmondani, mert amit látok, amit láthatok a lelki szemeimmel, az egy elég kemény dolog, és érzem, hogy én sem vagyok békességben ebben a dologgal, kívánom az Úristen az én szívemben is elrendet ezen a területen, mert úgy gondolom, ez egy hatalmas háború, hatalmas harc mindenki számára, amit hogyha nem vív meg, akkor a poklot valóságosan meg fogja tapasztalni. A húgom, mint mondtam többször is, mindkét húgom valamilyen szinten betegintést nyert a pokolba, mind a kettő. Tehát megkísérelték megölni magukat, elvetni az életüket, és mind a ketten megvallották, hogy betekintést nyertek a pokolba, annak ellenére, hogy ilyenben nem hitt ez a húgom, ugye, akiről szó van, tehát az ezotériával felemészett a lelkét elég nagy mértékben. Isten, tényleg könyörüljön rajta, imádkozom. Érte? Ő nem hitt a pokolban. Ő ilyen reinkarnáció, meg önmegváltás, meg egészséges életmód, meg egészséges táplálkozás, meg meditáció, meg különböző gyakorlatok, meg hát ő ebben hitt, ezzel volt, ő is megtölte, mint én. Én is valamilyen mértékben ebből kaptam egy jó adagot. Tehát ő nem hitte a pokolban, de megtapasztalta, Isten engedte, hogy tapasztalja meg, mert amikor ő az erdőben volt, 7 napon keresztül bajongott az erdőben, addig egy ilyen olyan téboly állapotban volt, ami valóságos pokol volt, ő nem tudta jóformán, hogy hol van, hol él. Tehát számára az pokol volt, és tudta, hogy az nem ér véget. Tehát nincs annak vége. Ő azt úgy élte meg, hogy sosem lesz vége. Azonban Isten másképp rendelkezett, mert volt, aki imádkozzon érte a Krisztus férjéért, és azokért, akik imádkoztak a húgomért, Isten visszahozta őt az erdőből. Nem hagyta, hogy próbálta többször is megölni magát, de nem engedte mindenhol Isten, hogy megölje magát. Ilyen hatalmas. Tehát nem úgy van, hogy az ember egyet gondol is megölni magát. Nem így működik ez. Amíg van kegyelem, addig Isten nem fogja hagyni. Hogyha kegyelem lejárt, az ember akármilyen pozitívan gondolkodó tanfolyamon vesz részt, vagy könyveket olvas, egyszerűen nincs ahogy elkerülje halált. Tehát, hogyha kegyelem lejárt, emberek, ott vége, ott teljesen biztos. A húgom számára a kegyelem nem járt le, mert Isten másképp rendelkezett, és volt, aki imádkozzon érte. Voltak olyan bizonságtevők, olyan gyermekei a mindenható Istennek, akik nekem elmondták, hogy éjszaka a mindenható Isten felébresztette őket azért, csak azért, hogy imádkozzanak Julia húgomért. És ő kapott kegyelmet, hogy a kegyelemmel ő mit kezdett, fogalmam sincs, tényleg nem tudom. Nem hinném azt, hogy hálás volna érte, vagy kívánná a háláját kifejezni bármilyen módon is Istennel szemben, aki ezt a kegyelmet megadta neki. De én nincs, amit csinál. Én Isten sem kényszeríti az ő kegyelmét. De hát az biztos, hogy abban az álomban, amit látott édesanyám, azt látotta, hogy ez a húgom, tehát egy ilyen pokoli állapotot élt meg, és hogy igazából én nem tudtam megfogalmazni, hogy ott mi is történt. Csak annyit, hogy hát jó lett volna rendezni a kapcsolatot, jó lett volna megbocsájtani. Tehát hangsúlyozom, emberek, hogy sem a húgom, sem én, sem senki, sem senki más, aki nem kapott Istentől megbocsájtást, nem fog tudni megbocsátani senkinek. Ez teljesen biztos. A megbocsátás az olyan, hogyha nem kaptunk, nem is adhatunk, olyan, mint a pénz. Tehát kérjél tőlem pénzt, nekem nincsen pénzem, nekem nem adtak pénzt, én nem dolgozok pénzét. Ha nekem valaki nem ad mit a valamennyi pénzt, hogy legyen nálam pénz, akkor én nem tudok adni pénzt. Így van-e? A megbocsátással ugyanez a helyzet. Tehát hogyha az ember nem kapott megbocsátást, nem fog tudni megbocsátást embertársainak. 1 000 000%. Tehát ez így van, emberek, ez nem egy ilyen emberi választás kérdése, hogy akkor én most bemantrázom az agyamba, hogy én megbocsájtottam. Én már találkoztam ilyen megbocsájtó betyárokkal, elég sokkal, magam személyében is, akik azt hitték, hogy megbocsájtottak, de közben tocsogtak a gyűlöletben embertársaik iránt. Tehát amíg az ember nem kap Istentől megbocsájtást az ő bűneire, addig ő nem tud megbocsájtani. De hogyan kapjon bárki is megbocsátást a bűneire, amíg meg nem látja a bűneit, és nem könyörög a Krisztushoz, az Úr Jézushoz, hogy vegye el a bűneit. Nem fogadja el az Úr Jézusnak az áldozatát, hogy ő szenvedett ártatlanul a mi bűneink miatt. Tehát aki nem kap megbocsátást, nem tud adni. Aki nem látja meg a bűneit, nincs ahogy kérje megbocsátást. Aki nem kérje megbocsátást, nem fog kapni, és nem fog tudni adni. Úgyhogy most tegyük fel, hogyha ne adj Isten, édesanyám meghalna, habár amit kapott ő mostanig az elmúlt években, lehet, hogy különösebben nem haragudna ő senkire, hogyha Isten hazavinné őt, vagy hogyha megkapná azt a lehetőséget, hogy hazamehessen az örök hazába. Tehát nem hiszem, hogy kívánna további ilyen élményekbe részesülni, amiben részesült az elmúlt években. Na de, hogyha ő meghalna, akkor teljesen biztos, hogy a pokol az ott maradna a húgom szívében. Pedig most még lenne lehetősége a számlát rendezni tisztességesen. De ebben most ő nem kap segítséget senkitől. Mert akik közel vannak hozzá, azok nem abban segítenek neki, hogy az élő Isten szava szerint rendezze ezt a dolgot, hanem inkább abban segítenek, hogy felejtsük el azt, ami volt. Emberek, nem lehet elfelejteni, csak játszani lehet. Azt, amit mi úgy hívunk, hogy felejtés, az idő mindent megold, emberek, ez hazugság. Egy hatalmas hazugság. Veszélyes hazugság. Tehát az idő semmit sem fog megoldani. Semmit az iratta világon. Tehát Isten tudja megoldani az ő kegyelme, de hogyha nekünk az nem kell, akkor nem lesz megoldás. Egyszerűen fáj lelkem, amikor ezeket látom, ezeket a szalatamos játszmákat látom, és én is ülök vele, hogy legszívesebben elfutnék Gyergyóból, kifutnék Európából is, sőt, szó szerint én menekülni akartam. Én menekülni akartam, talán tavaly nyáron nézegettem az interneten, hogy dolgoznék, mit tudom én, hajón, ilyen missziós hajón például, vagy elmenni, mit tudom, egy ilyen harmadik világ országaiba, ott, ahol, mit tudom én, háború van, ott, ahol az emberek keresik Istent, és akkor olyan emberek között legyek, akik keresik Istent. És megvallottam én többször, hogy én felázadtam a Teremtőm ellen, éreztem a lázadást a szívemben, hogy engemet miért olyan emberekhez küld, akiket nem érdekel az igazság. Egy cseppet sem érdekel az igazság. A pozitív gondolkodás, az érzelgés, a hízelgés, az emberi jóság, az emberi szeretet, meg tehát minden, ami emberi. Emberi, pozitív gondolkodás. Minden érdekli, minden érdekli őket. Kivéve az élő Istent. Tényleg, neheztelés van a szívemben, emberek. Nekem is, én is nyomorult vagyok, tényleg. Kell fászkodjak a mindenható Istenhez, hogy vegye ki a szívemből ezt a neheztelést. Hogy ne neheztelek, mert a múltkor úgy jártam, hogy haragudtam egyszer az emberekre is, és Istenre is. Vagyis tudtam, hogy az emberek engem gyűlölnek. Hát a családtagjaim, Gyergyó engem gyűlöl. Tehát nekem e felől nincs semmi kétségem. És azt éreztem, hogy Isten is gyűlöl engemet, mert olyan emberekhez küld, akiket nem érdekel az igazság. Nem érdekli őket az igazság. És nem tudtam, mit csinálják. Már éreztem, hogy nincs, amit kezdek a szituációval én sem. elképzelhető, hogy az Úristen így mutatja meg nekem, hogy, hogy milyen hatalmas munkát kellett végezni az én szívemben, és kell végezni az én szívemben. Mert biztos bizonyára én sem voltam egy olyan puha szívű ember. Valamiért, nem tudom miért, az igazság engemet érdekelt. Azelőtt is, amikor még mielőtt találkoztam volna Krisztussal, ő engemet megszólított volna. Az igazság érdekelt, és vágytam rá. Én nem tudtam, hogy Krisztus az igazság, de érdekelt, de ez sem az én érdemem. Hiszem, hogy ezt is az Úristen helyezte a szívembe, hogy érdekeljen, vagy keresgéljek, vagy foglalkoztasson, vagy elmékedjek, vagy kérdezzek, vagy imádkozzak. De egyszerűen nézek ki a fejemből, és nem értem. Emberek, nem tudom felfogni, hogy lehetséges az, hogy két ember a halál küszöbéről lett visszahozva, és borzalmas dolgokat éltek meg, és nem látom azt, hogy érdekelni őket az, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ez még egyszer megtörténjen. És ezt a kemény szívűséget látom a városban, a Gyergyószentmiklóson, Székelyföldön, Magyarországon is mindenhol. És néha én is csak nézek ki a fejemből, és nem értem, hogy az Úristen engemet is miért tart itt a Földön. Biztos azért, hogy tisztuljak meg, vagy hogy ha van a szívemben olyan, amit le kéne tegyek, akkor tegyem le én is. Lassan semmit sem értek. Lassan semmit sem értek, tényleg. Isten bocsássa meg. Tudom, hogy most talán emberi indulatból is szólok. Ez van most, emberek, most ez van. Ez van most. Na hát én kívánom, hogy a lényeg az maradjon meg minden kedves megkedvelt hallgató számára, aki hallgatja ezt a felvételt. Mi szerint, hogyha nem rendezzük itt a számlánkat a szeretteinkkel, ismerőseinkkel és mindenkivel, akire neheztelünk a számlánkat, hogyha nem rendezzük, ha nehogy Isten az illető személy meghal, akkor számunkra a pokol el fog kezdődni. Aztán futhatunk a temetőben, mint az idióták, ottan morzsogathatjuk a rózsafűzét, vagy bármit csinálhatunk a sír fölött, az nem fog segíteni emberek. Az nem fog megnyugvást adni. Mert ez még mindig hamis játszma. A halottaknak a csontja fölött való imádkozás, ez mind hamis játszma. Mert Isten nem erre hív minket, hanem arra, hogy szembesüljünk a bűneinkkel. Szembesüljünk az összes bűnünkkel, és vágyakozzunk arra, hogy Isten mutassa meg, hogy mit halmoztunk, miből kell megtisztítson. És kérjük a bűneink bocsánatát, hogy Isten mossa le a szívünkről a bűneinket. A halottak sírai fölött való imádkozás nem ér semmit, emberek. Semmit nem ér az. Csak az ér valamit, amit Isten ad nekünk ajándékba. A Krisztusnak a vére, az áltatlanak a vére, az tudja csak lemosni a bűneinket, amit felhalmoztunk embertársainkkal, eltemetett és élő embertársainkkal szemben. Hát Isten kegyelmezzen mindannyiunknak, hogy ezeket a számlákat tisztességesen, törvényesen, Istennel és az Úr Jézussal tudjuk egyenlíteni, mert nincs más út, emberek. Megíratott, megmondatott, és Isten bizonságot tesz, hogy nincs más út, mert nem adatott az ég alatt más név, amely által megszabadulhatnánk a terheinktől, a bűneink terhétől, mint az Úr Jézus Krisztus neve. Dicsértessék az ő neve. Most is mindörökké, minden szavunkkal, minden csekretünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.